Uram, Isten, siess, minket megsegíteni, így nagy szükségünkben, Krisztus Jézusért, mi Urunkért, és megváltónkért.
Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk meg a hirdetéseket. Szomorú szívvel hirdetjük, hogy a héten búcsúztak szerettei Vitál László 71 éves, Olá Imre 72 éves és Tóth Csaba 59 éves testvérünktől. A Szentlélek vigasztalását kérjük a gyászoló családok számára. És továbbra is szomorú szívvel hirdettem, hogy ezen a napon búcsúztak szerettei 2024. 8. 31-én Marci Emma testvérünktől, aki kedves gyülekezeti tagunknak, Kovács Kingának az édesanyja. Isten adjon áldást és békességet az emlékező család számára is. Örömteli szívvel hirdetjük, hogy a héten kötöttek házasságot a templomunkban Balog Mátyás és Takács Nóra, illetve Szabó Krisztián és Koncz Nikoletta Alexandra. Isten áldása kísérje az ifjú párok életét. A nyár hivatalosan is véget ér, ezért ismételten elindulnak a bibliaóráink. A női biblia körünknek a következő alkalma pénteken, jövő héten 17:30-kor lesz az új gyülekezeti teremben. Szeretettel várunk erre minden érdeklődő nőtestvért, főképpen azokat, akik már az eddigi alkalmakon is ott voltak, de mindenki új tagokat is szeretettel várunk. És jövő héten, hónap első vasárnapja lesz, ezért beszélgetős Isten tisztelet is lesz. Ismét kis csoportokba fogjuk Isten tisztelet után megbeszélni az ige üzenetét, utána pedig egy kis szerény, szeretett vendégségre várunk mindenkit. Szeretettel hívogatjuk a testvéreket, hogy úgy készüljünk, hogy azon a vasárnapon maradjunk itt és beszélgessünk együtt. Hirdetem, hogy szeptember 7-én 17 órakor a Városligeti Fasori Református templomban a Tahi zenei tábor részvevői közöttük gyülekezetünk kedves tagja, Bogárné Guti Emese testvérünk, az ott tanult darabokat fogják előadni. Tehát szeptember 7-én 17 órakor a Fasori Református templomba várunk szeretettel mindenkit erre a koncertre. És Isten tiszteletünk után presbiteri bibliaóránk lesz, hordozzuk imádságba ezt az alkalmat is. Folytassuk tovább ének szóval Isten tiszteletünket, a 207-es számú éneket énekeljük. Nagy Isten, néked zeng az ének, így kezdődik.
Nagy Isten, néked zeng az ének, ki volna más te hozzád fogható, csak téged áld a szív, a lélek, csak téged áld lakó minden ható. Jövel segítsén, édes Jézusom, hogy könyörgésem mennybe feljusson. Ó, vonj atyám fiathoz engem, hogy szent fiad is hozzád elvigyen, s míg jó voltodat áldva zengem, keblem szent lelket hajléka legyen, add békességed ízét érzeni, és dicséreted vígan zengeni. Ha semmi mást nem kérek tőled, csak amit lelked által kérhetek, te szükségim beteljesíted, mert Jézus hozzád utat készített, ki gyötrelmével értem áldozott, és üdvösséget jussomul hozott. Jó tudnom azt, hogy közben járom, ő Jézusom, ki jobbot felől ül, ő általa a hitből várom, kérésem nálad bizton teljesül. Jó nékem, hogy még tart az életem, szent neved vígan áldva zenghetem.
Kedves testvéreim, hallgassuk meg Isten ígéjét, amely írva található Jakab levelében, az első fejezetben, a 16-os verstől a 27-es versig a következőképpen.
Szeretett testvéreim, ne tévelyegjetek! Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosság atyától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka. Az ő akarata szült minket az igazság igéje által, hogy teremtményeinek első zsengéje legyünk. Tudjátok, szeretett testvéreim, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. Mert az ember haragja nem munkálja Isten igazságát. Azért vessétek el minden undokságot és gonoszság sokaságát, és szeliden fogadjátok belétek oltott igét, amely megtarthatja lelketeket. Az igének pedig cselekvői legyetek, ne csak hallgatói, becsapva magatokat. Mert ha valaki hallgatója az igének, de nem cselekvője, az ilyen hasonló ahhoz az emberhez, aki a tükörben megnézi természet szerinti ábrázatát, majd miután megnézte magát, és elment, azonnal elfelejti, hogy milyen volt. De aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe, és megmarad mellette, és nem feledékeny hallgató, hanem tevékeny cselekvő, az boldog lesz tetteiben. Ha valaki istenfélőnek tartja magát, de nem fékezi meg a nyelvét, hanem megcsalja a maga szívét, annak Isten tisztelete hiába való. A tiszta és szeplő nélküli istenfélelem Isten és az Atya előtt ez. Meglátogatni az árvákat és özvegyeket nyomorúságukban, és szeplőtelenül megérzni magunkat e világtól.
Ahogyan hallottuk is, Isten tegye áldottá az ő igéinek a hallgatását, a szívünkbe fogadását és annak megtartását. Gyertek testvéreim, fennállva imádkozzunk! Köszönjük neked, Urunk, a nyáron kapott ajándékaidat, amit adtál nekünk. Köszönjük, hogy velünk voltál a táborainkban, megsegítettél bennünket a személyes életünkben is, és köszönjük, hogy most mindenkivel ott vagy, jelen pillanatban is, azokkal is, akik nehézséget élnek át, akik gyászolnak, akik a héten búcsúztak szeretteiktől, vagy éppen rájuk emlékeznek, te áld meg őket, és te adj nekik vigasztalást, és továbbra is fohászkodunk azokért, akik otthon betegeskednek, lábadoznak, vagy akik pont ezt végzik, hogy a szerettüket ápolják, te adj nekik erőt, gyógyulást és kitartást, és te áld meg a mai Isten tiszteletünket is. Különösképpen azért kérlek, Istenem, hogy ugye ismételten itt van a úri szent vacsora előttünk, attól, hogy ne hiába valóan vegyük magunkhoz ezt, attól, hogy őszinte bűnbánattal tudjunk ide jönni az asztalhoz, és ne úgy, mintha egy átlagos, megszokott szokás lenne ez. De ezt te tudod csak, Urunk, kimunkálni bennünk, hogy erről ne úgy gondolkozzunk, hanem helyes módon. Ezért kérlek téged, Istenem, attól, hogy komolyan tudjuk ezt venni, hiszen benne van az intelemben is, hogy ítéletet eszik és iszik magára az, aki nem úgy járul az asztalhoz. Kérünk, Urunk, hogy áld meg az igére való hallgatásunkat, hogy ne csak meghalljuk azt, hanem a szívünkbe hatoljon és változást érjen el. Amen. Ige hirdetésre készülve, testvéreim, énekeljük a 265-ös számú énekünket. 265-ös számú énekünk így kezdődik, Istennel járni, lakozni.
Hallgassátok meg, kedves testvéreim, újra Jakab levele első fejezetéből a 18. verset, amely így hangzik. Az ő akarata szült minket az igazság igéje által, hogy teremtményeinek első zsengéje legyünk. Foglaljuk el helyünket. Volt egy olyan nyári hét, amikor nem a gyülekezetben szolgáltam, ebben a gyülekezetben, hanem egy másik budapesti gyülekezet ifjúsági táborában, és akkor a Jakab levelet kellett magyaráznom fejezetről fejezetre az egészét, és úgy találtam, hogy annak mondani valója nagyon lényeges, fontos számunkra, és ezért hoztam el ma. Jakab levele nem apostoli irat, nem Jakab apostoltól való, hanem valószínű, a hagyomány szerint, és ez valószínű is, tudományosan is, hogy a jeruzsálemi első gyülekezetnek a vezetőjétől jött ez a levél, aki egyébként Jézus Krisztusnak féltestvére volt. Ez a féltestvér annyit jelent, hogy Jézus Krisztusnak csak az édesanyja volt földi, de nyilván Jakabnak az édesanyja és édesapja is földi volt, és Mária és József fia volt. A jeruzsálemi gyülekezetről úgy gondoljuk, hogy az tökéletes volt, de ebből a levélből nem így ismerhetjük meg. És ez jó, hogy a Bibliánkban, az Új Szövetségben van egy ellensúlyozó rész is, az apostolok cselekedetei rózsaszín képéhez képest a jeruzsálemi gyülekezetről. Ez a levél ugyanis bár az egész világon levő keresztényekhez szól, de Jakab nem ismerte az egész világon élő keresztényeket, hanem inkább a jeruzsálemi gyülekezetet, aminek vezetője volt, és abból indult ki, és azoknak prédikált, és valószínű egy prédikációját elküldte másoknak is levél formájába. Tehát ez a levél valószínű a jeruzsálemi gyülekezetnek szóló igehirdetés. És a negyedik fejezete az, amelyik a gyülekezet állapotát festi elénk, és az nagyon sötét képet fest. Azt mondja, hogy civakodások, háborúságok vannak, vitatkozások, egyik se enged a másiknak. Ez ugyanaz a jeruzsálemi gyülekezet, amiről olvasunk az apostolok cselekedetei második részében, hogy példa volt a körülötte élők számára, és nem mertek hozzá csatlakozni, mert annyira megélték az igét, és képmutatásból senki nem kívánt hozzájuk csatlakozni. Na, nagyon megváltozott az idők folyamán, és talán ez minket is megszólíthat. Mi is nagyon meg tudunk változni az idők folyamán. Talán nagyon lelkes hívő emberek voltunk a kezdet kezdetén, de sok minden megváltozott bennünk, körülöttünk, és a gyülekezet is talán más képet mutat, és ez nem jó. A jeruzsálemi gyülekezet egy nagyon hagyományőrző gyülekezet volt a természeténél fogva, hiszen az ószövetségi zsidó hívőknek az örökösei voltak, ezt az ószövetségi hagyományt őrizték, és abból lettek aztán keresztjének többnyire. De a hagyományőrző gyülekezeteknek nagy veszélye, hogy megkopik a frissessége. Na, van sok előnye a hagyományőrzésnek, de most nem arról kívánok beszélni, most csak ennyiről, hogy a friss hit, a lelkes hit sokszor könnyen semmivé lesz az ilyen hagyományos gyülekezetekben. Ez nem azt jelenti, hogy rossz a hagyományos gyülekezet, hanem azt jelenti, hogy figyelnie kell, hogy mindig újuljon meg minden gyülekezeti tag a szívében, lelkében. És ez segíti ez a levél, hogy az igaz hit az friss legyen, na de hogyan? Jakab nem véletlen, hogy csak a negyedik, az utolsó előtti fejezetben tér rá a gyülekezetnek az égető gondjaira, mert tudja, hogy nem ezeket kell kibogozni, és nem ezekkel kell elsősorban foglalkoznia, hanem az alapokkal. Tehát nem egymással van bajuk ezeknek a civakodó testvéreknek, hanem az Istennel való kapcsolatukban kell megerősíteni őket, hogy mindegyik a saját maga hitében megerősödjön, és akkor jó lesz a gyülekezeti élet, jól fognak részt venni a feladatokban, és így tovább. Tulajdonképpen itt három fejezeten keresztül az elején ezt részletezi, hogy milyen az igazi, élő keresztény hit. És jó, hogyha ezt mi megnézzük újra, úgy, hogy a saját lelkiismeretünket vizsgáljuk meg. Nem a szomszédra, nem a padban ülő másik emberre vonatkoztatjuk a dolgokat. Az az ő dolguk, hogy magukra vonatkoztassák, hanem mindnyájan saját magunkról gondolkozzunk el az ige fényében. Először is azt mondja, amit felolvastam még egyszer, ez egy nagyon fontos központi mondata a levélnek. Az ő Isten akarata szült minket az igazság igéje által, hogy teremtményeinek első zsengéje legyünk. És ezzel Jakab azt mondta, hogy egy nagy csoda történt velünk, amikor hívőkké lettünk. Egy új születés. Mint amikor a magot elvetik a földbe, és az is egy nagy csoda, ha nem is így fogadjuk sokszor, de egy nagy csoda, hogy kibontakozik a magból a növény. Egy Isten által beépített csoda. Mi nem tudnánk egy magot úgy faragni és nyújtani, hogy abból növény legyen. Meddő vállalkozás. Ez egy beleépített csoda. És ugyanígy a hívő élet is, sőt, az még sokkal nagyobb csoda. Az ige magja behull a szívünkbe, és abból kinő egy Istennek tetsző, újjá lett élet, megváltozott élet. Ismerjük ezt a csodát, átéltük ezt a csodát, akkor lehet minket keresztényeknek, Krisztusban hívőknek nevezni. Isten magva belehull a szívünkbe, és ott kihajt, és az életünk átalakul, megváltozik. Persze, akinek gyermekkorában hult be a ige magja az életébe, annak csak kicsit kell változnia, leginkább belül, és a külsőre nem sokat. Aki felnőtt korában szembesül ezzel, annak az életében már általában sok minden változtatni való van, és kívülről is nagyon meglátszik ez a változás. De ez mindegy, nem ez a lényeg. A lényeg a csoda, hogy Istennek tetsző élet fejlődhet abban a földi környezetben, ahol mi vagyunk, a mi életünkben. Ez egy isteni csoda. Ezt mi magunk nem tudjuk létrehozni, de azt mondja mégis Jakab apostol, három fejezeten keresztül magyarázza, hogy mi szerepünk ebben. Mert ezt nagyon fontos megértenünk. Meg kell értsük, hogy Isten szerepe mi, hogy ő teremti az új életet bennünk, ha ezt nem tudjuk, nem tapasztaljuk meg, akkor soha nem lesz új életünk, de az is nagyon fontos, hogy azt megtudjuk, hogy a mi feladatunk, szerepünk ebben a dologban micsoda. Nézzük hát sorra, először is, azt mondja Jakab apostol, hogy egy tölcsér kell a fülünkbe, így mondom egy érthető képpel, Isten akaratát mindig keresnünk kell. Mindig kell, hogy tanuljunk róla, mindig kell, hogy nyitottak legyünk rá. És ezt természetesen legfőképpen a Bibliából tudjuk megtanulni, megismerni. Hívő embernek az nevezhető, most már élő hitű embernek, tehát nem annak, aki valamikor elkezdett valamit, aztán abban maradt az egész, az nevezhető élő hitű embernek, aki szüntelenül nyitva tartja a fülét, a belső lelki fülét, hogy Isten gondolatait megismerje és azokhoz igazodjon. Ez vagy egyszerűnek tűnik a fülünkben, vagy megfoghatatlan, bonyolultnak, de igazából egyik sem. Ez egy készség, hogy nem én tudom, hogy mikor mit kell tenni, hanem Isten taníthat meg erre. Ez nem azt jelenti, hogy én nem teszek semmit, és mindig azt várom, hogy Isten valamit bevilágosítson meg, nem ezt jelenti, mert akkor nem tudnánk élni, hanem azt jelenti, hogy nyitott vagyok arra, hogy az Isten helyreigazítsa a gondolataimat, hogy valami újat mondjon nekem, valami újra tanítson meg az életem dolgain keresztül. Azt mondja, hogy legyen minden ember gyors a hallásra, tehát azért mondtam, hogy töltsér kell a fülünkbe, hogy az Isten helyreigazító útmutatásait, meg az éltető útmutatásait, amelyik bátorít, hogy igen, ez a jó út, bármit is mond a világ, meg a körülötted élők, meg talán még a családod is, de ez a helyes út, hogy erre nyitva legyen a fülünk. Mindig, minden helyzetben. Ez egy nagyon fontos dolog, és kétféle akadályát mondja ennek. Azt mondja, hogy legyetek gyorsak a hallásra, késedelmesek a szólásra, késedelmesek a haragra, ez az egyik akadály, józó tényező, hogy mi jobban tudjuk. Sőt, mi ha nem az szerint van valami, ahogy mi szeretnénk, akkor haragszunk, és ha haragszunk, akkor nem nyitott a fülünk, akkor be van zárva. Akire haragszunk, az mondhat bármit, az nem fog bennünk változást előidézni. Ezért fontos, hogy ne haragudjunk senkire tartósan. Mert lehet, hogy ő rajta keresztül akar nekünk, Isten, valamit üzenni, és ha haragszunk, akkor be van zárva a fülünk. Ő rajta keresztül nem kaphatunk semmi jó üzenetet. Sokszor egyenesen Istenre haragszunk, amikor valami nem úgy megy, ahogy elterveztük. Ez lehet kimondatlan és megfogalmazatlan dolog, mert egy hívő ember ilyet nem mond ki, meg nem fogalmaz meg, de mégis a szívünk mélyén Istenre haragszunk, és ennek ugyanez a hatása, hogy nem fog eljutni a szívünkbe az, amit ő szeretne nekünk üzenni. Ez az egyik dolog. A haragtól kell menteseknek lennünk, a tartós haragtól, mert azt mondja a Biblia, haragudjatok, de béküljetek meg, a nap le ne menjen a haragotokkal. Tehát a harag egy jogos dolog, eszköz, érzelem, amit ki kell nyilvánítani, amikor itt van az ideje, de csak akkor. És ezt nem szabad őrizni a szívünkbe, táplálni. A másik ilyen akadálya a jó hallásnak a feledékenység. Erre azt mondja itt az igében Jakab, hogy van olyan ember, aki mint a tükörbe, amikor belenéz, oda néz, milyen vagyok, jó, megigazítja, mi megigazítandó, aztán elmegy és elfelejti. A fizikai tükörrel ez rendben van teljesen, mert azt rögtön meg tudjuk igazítani, és az nagyjából úgy is marad. De, nem is olyan lényeges, de a lelki tükörbe, az Isten igéjébe, ha belenézünk, az egy mély dolog kell, hogy legyen. Nem csak ilyen felületes. Na, ilyen vagyok, na, most gyorsan itt az Isten tisztelet alatt megigazítom magam, most csöndes leszek, most szerény leszek, most bátor leszek, kinek mit mond az ige, hogy miben kéne változni, és aztán, mikor kimegyek innen a templomból, hát ez addig tartott, és gyorsan el is felejtem. Hát a feledékenység a másik akadálya annak, hogy jól halljuk az igét. Mélyre kell hullania Meg kell döbbennem azon, hogy én ilyen vagyok. Hát ez jelenbeli tulajdonság, amin nehéz változtatni. A szokásaimon, amik szokássá lettek, azokon nagy-nagy erőfeszítéssel tudok csak változtatni. Csak én tudok változtatni, de nekem is nagy erőfeszítésbe kerül. És milyen jó, hogy segítségül hívhatom ebben az Istent. Mert ha csak én tudom, hogy miben kéne változni, nincs erőm. Nincs motivációm, azt mondom, hogy ez lehetetlen, én nem tudok megváltozni, fogadjanak el ilyennek, amilyen vagyok. De ha Istentől kérem a segítséget ehhez, ő adni fog segítséget. Figyelmeztet mindig, ha kérem, amikor ez a tulajdonságom előjön, amikor jön a kísértés. A kísértéssel ebben a fejezetben nagyon sokat foglalkozik Jakab éppen ezért. És erőt ad ahhoz, hogy abban az adott kísértésben megálljak, és másképp viselkedjek, mint a szokásom. És így segít az ige, hogy megváltozzak. De enélkül, hogyha csak elfelejtem, ha a hétköznapokban nem foglalkozom vele, hogy megváltozzak, nem foglalkozom azzal, mit is mondott az ige nekem, akkor annak gyümölcstelenség a vége. Egy meddő élet. A másik dolog, amit hangsúlyoz Jakab, az élő hit. A második fejezetben azt mondja, hogy nem csak tölcsére van szükségünk a fülünkbe, hanem egy rugóra a lábunkban is, vagy a kezünkbe. A második fejezet arról beszél, hogy az igének cselekvőjének is kell lenni. De tulajdonképpen itt is beszél ez a tükör, meg a megváltozás, de azt mondja, hogy nekünk nem töprengenünk kell a hétköznapokban, hogy mi az Isten akarata, hanem tennünk a dolgunkat. Ha hallgatjuk az igét, az megváltoztat minket. Másképp fogunk látni dolgokat, és az elő fog jönni az életben. Néha sajnos utólag, néha sajnos valamit hirtelen teszünk, elhamarkodunk, nem gondoljuk végig Isten szerint, de akkor is jó, ha megtesszük, mert tanulhatunk belőle, mert fel fogjuk fedezni, hogy igen, hát ezt nem így kellett volna. És ez egy jó tanulság és tapasztalat, hogy igen, akkor erre is vigyáznom kell, mert ez is egy kísértés nekem. Hát az igének ne csak hallgatói legyünk, hanem cselekvői. És azt mondja, hogy ez az élő hit, amelyik cselekszik. Egyenesen azt a hasonlatot mondja ott a második fejezetben, hogy a hit számára a test a hit, de a lélek, amelyik elevenné teszi, az a cselekedet. Mi lehet, hogy fordítva gondolnánk, de azt mondja Jakab nagyon jogosan, hogy a hit cselekedetek nélkül halott önmagába. Tehát nekem, hívő embernek, igenis tevékeny embernek kell lennem a magam helyén. Meglátnom, hogy hol segíthetek, meglátnom, hogy mi a dolgom, mi a feladatom, nem halogatnom ezeket, és így tovább. Mert a tett, a hitnek a lelke, attól lesz élő. Ennek is vannak akadályai, itt is két dolgot mond el a második fejezetben Jakab erről. Az egyik dolog, hogy személyválogatók vagyunk. Hogy nem akárkinek gondoljuk, hogy felé meg kell nyilvánuljon az, hogy segítünk neki, hogy beszélgetünk vele, hogy adunk neki valamit. Ez egy nagyon fontos akadály, amit le kell győznünk, hogy tudjuk, hogy minden ember felé kötelesek vagyunk tenni, élni a mi keresztény életünket, adni nekik valamit, odafigyelni rájuk, segíteni nekik. Akiket Isten elénk hoz, nem mi szabjuk meg, hogy ez túl okoskodó, ez túl koszos, ez túl hanyag, és így tovább. Nem mi szabjuk meg, hogy kivel kell nekünk foglalkoznunk. Mond egy példát, hogy a gyülekezetbe, ha bejön egy fényes ruhába öltözött meg egy szegény, akkor mindenki a gazdaggal foglalkozik, és a szegényt meg csak mondják, hogy na, ülj le, aztán kész. A másik akadály, amire figyelnünk kell, hogy az életünk cselekedetté legyen, hogy mi az elméletek emberei legyünk. Hogy ne csak megtanuljuk, hogy igen, hát a Bibliát már fújom töviről hegyire, nem kell annyira okoskodni, nem kell mindenkinek ezt a témát fölvetni, minden időben erről beszélni, nem kell. Mert a hit nem okoskodás, nem megtanult elmélet, az csak a test. A lélek a cselekvés, a cselekedet. És az emberek is abból fogják látni, hogy mennyire más a keresztény élet, és hogy miért is jött el Jézus, és miért volt szükség a megváltásra, akkor fogják meglátni, megismerni, ha cselekszünk. Természetesen a beszéd is egyfajta cselekedet, hogyha kérdeznek, akkor válaszolnunk kell, és abból lehet egy bizonyságtétel valóban Jézus mellett. És a harmadik dolog, amit mond Jakab, tehát töltsér a fülbe, rugó a lábba kézbe, és a harmadik dolog egy okos szájzár. A 147. talán Zsoltárban van ez az ige, hogy tégy zárat, Istenem, az én ajkaimra, és őriztesd ajkaim nyitását. Erre gondolok, amikor azt mondom, hogy okos szájzár, hogy nem csak egyszerűen leragasztja a szánkat az Isten, hanem őrzi a nyitását, tehát van, amikor igenis meg kell szólalnunk, és mondanunk kell valamit, de legyen egy okos szájzárunk, amelyik tudja, hogy mikor kell sukva lenni, hallgatni, és mikor kell beszélni. Azt mondja egyenesen a harmadik fejezetben Jakab, hogy az egész hívő élet tulajdonképpen ezzel az egy kis testrészünkkel helyrehozható, irányba állítható, elintézhető, kormányozható, hogy a nyelv az egy kicsi tag, de ha valaki képes a nyelvét megzabolázni, az tökéletes ember, azt mondja Jakab. Ez egy nagyon fontos teendő a hívő életben ezek szerint, hogy a nyelvünket zabolázzuk meg. Itt is mond két tanácsot, kétfajta akadályát ennek. Az egyik az a úgynevezett érzelmi beszéd. Azt mondja, hogy a nyelv egy kicsintag, de lángba tudja borítani az egész világot és saját magát is. Én azt gondolom, hogy leginkább az érzelmi beszédre, kommunikációra gondol Jakab, bár akkoriban még nem volt pszichológia, és nem volt ilyen szakkifejezés. Mire gondol? Hogyha valami nagyon nagy bosszúságunkra van, akkor ezt nem úgy fejezzük ki, hogy elmondjuk szépen, hogy ez engem nagyon bosszant, és kérlek, ezért, és kérlek, hogy próbáld meg kerülni, vagy nekem nem esett jól, és miért tetted ezt? Ez egy racionális megfogalmazása a dolgoknak. Az érzelmi kommunikáció, érzelmi beszéd, amikor ahelyett, hogy így szépen megmondanánk, ahelyett kígyót, békát kiabálunk rá, amit később magunk is tulajdonképpen megbánunk, és szégyeljük magunkat érte, de persze megmagyarázzuk, hogy jó, megérdemelte, és igen, azt mondja, hogy ezzel vigyázzunk, ez egy tűz, amely megégett másokat is, és engem is. Mert mások félnek tőle, engem pedig el tud uralni ez a haragvó megnyilvánulás, amelyik nem a tényszerű dolgokat mondja csak, hanem akkor mindenféle feltételezett dolog ki jön belőlem, meg hogy te mindig, meg te soha, meg ismerjük ezeket a kifejezéseket talán a hétköznapi kommunikációból. Ez az egyik veszély. A másik veszély pedig az, hogy ez úgy mondja, hogy a van hamis békesség és igazi békesség. És azt mondja, hogy lehet szítani a békétlenséget úgy, hogy senkivel nem szállok igazából harcba, csak próbálok ügyeskedni, elhinteni dolgokat, és ha van valami vita, akkor én szenvedélyesen az egyik mellé állok, és akkor szítom a békétlenséget másik felé, ahelyett, hogy megpróbálnám megérteni mind a két felet, megpróbálnám megérteni a vita partneremet. Tehát a békétlenség szítása az is kerülendő. Nekünk a békesség embereinek kell lenni. Amennyire lehet megérteni, hogy az a másik mit, miért mond. És nem kiélezni, hogy más mond, mint a másik, tehát az rossz. Így mondja ezt a kommunikáció és a pszichológiája, hogy nem árkot kell lásni, hanem hidakat építeni a másik felé. Vizsgáljuk hát meg magunkat, hogy hogy állunk ezekkel. A tölcsérrel a fülünkben, napról napra, a rugóval a kezünkben, lábunkban, esetleg nyelvünkben, amikor arra van szükség, és az okos szájzárral, hogy állunk a mindennapokban. Mert nekünk minden nap, naponta a megfelelő helyzetekben kell Isten szerint élnünk. És nekünk ezekkel van dolgunk. Nyitottnak lenni, hogy Isten tanítson bármin keresztül, késznek lenni, segíteni és megmutatni, hogy milyen egy keresztény élet, élni a magunk életét, és vigyázni a szánkra, hogy igaz és építő lehessen mindaz, ami kimegy rajta. És mit mond? Akkor az ő teremtményeinek első zsengéje leszünk. Ez egy nagyon nagy ígéret. Azt mondja Pál apostol, hogy a világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Mindenki vágyik egy kis darab mennyországra. És ha rajtunk keresztül a magunk környezetében ott lesz ez a kis darab mennyország, az csodálatos lesz. És azt mondja itt az ige, hogy nekünk igen, meg lesz ez, csak ezekre kell figyelnünk. A nyitott fülre, a rugós kézzel lábra és a fegyelmezett nyelvre. Fogadjuk meg Jakab apostol tanácsát, az ige tanácsát, Isten tanácsát, és köszönjük meg, hogy Jézus Krisztus azért adta az életét, hogy nekünk ez az új életünk megszülessen. Mert hiába vigyáznánk a másik háromra, észre se vennénk, hogy miről van szó, ha Jézus Krisztus nem áldozta volna föl magát, ha nem éreztük volna meg, hogy milyen csodálatos, hogy nekünk is megbocsát, és nem akarnánk az ő tanítványai lenni ebben a világban. Éljünk hát az Úr vacsorájával, és erre készülve, most az igére is válaszolva, énekeljük a 791. énekünket, így kezdődik. Zengjen hálaének, minden ajkon zengjen.
Testvéreim, hallgassátok meg, hogyan is bízta ránk a mi Urunk, Jézus Krisztus, az úrvacsora szentségét. Az első korintusi levélből idézem az ige szakaszt. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálákat adva megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsoráltak, és így szólt, e pohár, amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek valamennyiszer, isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljő. És intelem is fűződik az elrendelés ige szakaszához, szintén az első korintusi levélből. Vizsgálja meg azért magát az ember, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mert aki úgy eszik és úgy iszik, hogy nem becsüli meg az Úr testét, ítéletet eszik és iszik magára. Ezért testvéreim, most egy percnyi néma csendben bánjuk meg bűneinket, köszönjük meg Istenünk kegyelmét, és majd együtt imádkozunk az 51-es Zsoltár szavaival. Köszönjük, Urunk, a Te kegyelmedet! Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a Te orcád elől, és a Te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nekem a Te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Amen. Testvéreim, tegyünk vallást a mi hitünkről, fennállva, közösen elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alá szállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvéreim, egyházunk rendje szerint hitünk megvallása után a következő kérdéseket intézem hozzátok, amelyre feleljünk közösen hallható szóval. Először is kérdezlek benneteket, testvéreim, hiszitek-e, hogyha Isten nem könyörült volna meg rajtunk Jézus Krisztusban, akkor minnyájan elkárhoznánk bűneink miatt? Én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten úgy szerette e világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Én ezt hiszem és vallom. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy mindazért a kegyelemért hálából életeteket az Úrnak szentelve az ő dicsőségére éltek, mint az ő általa megváltottak. Én ezt ígérem és fogadom. Mindezeket, kedves testvéreim, veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom, és én, mint az Úrnak méltatlan, bár de elhívott és hivatalos szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát, amelyet megáld a mi Urunk, Istenünk ingyen kegyelméből minden bűnbánó szívnek egyedül Jézus Krisztus érdeméért. Amen. És a kiengesztelt voltunkat fejezzük ki egy készfogással a mellettünk, környezetünkben ülő testvéreink felé. Testvéreim, foglaljuk el a helyünket, és a megszokott rendben járuljunk az úrvacsorához. Az én bal kezemnek megfelelő oszlop kezdi az úrvacsorát. Először vegyük magunkhoz a kenyeret, középen a bort, és mindig középen a piros szőnyegen térjünk vissza a padsorainkba. A padsorokat pedig mindig a fal felé hagyjuk el. És úrvacsora vétel alatt énekeljünk először is a 794-es számú éneket. Jézus, te égi szép!
Thank you.
Szeretett testvéreim, így adta nekünk Jézus Krisztus az úrvacsora szentségét. Így éltek vele az apostolok, a tanítványok, így éltek vele hitvalló őseink, a reformátorok, és Isten kegyelméből így éltünk vele most mi is. Mielőtt hazatérnénk hajlékainkba, kérlek és intelek benneteket az ige szavaival a keresztény életre. Kérlek titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy szálljátok oda testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos Isten tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elmétek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Amen. Gyertek testvéreim, fejünket meghajtva, fennállva imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy Te látod az egész életünket, azt is, ami a lelkünkben van, és kérünk Téged erőt és buzgóságot ahhoz, hogy mindig tudjuk magunkat vizsgálni, nem másokat, hanem magunkat. Ehhez kérünk Tőled erőt és bölcsességet, figyelmet, és amiket hallottunk is az igében, nyitott szívet, tenni akaró kezet, olyan szívet, ami meghallja azt, amit Te mondani akarsz neki. Kérünk Téged, hogy Te változtass meg bennünket, hogy meg tudjunk változni és eltávolodni a világ dolgaitól. Te adj ehhez is erőt nekünk. Kérünk, Urunk, hogy ne legyen hiába való a mai úrvacsora vételünk is, attól, hogy a bűnünket, amit megvallottunk, egyre jobban megutáljuk, és el akarjuk majd dobni a hátunk mögé, elhagyni és Téged követni. Jézusért, a mi Urunkért kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Nemzetünket is foglaljuk imádságba a himnusz eléneklésével.
Oh.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és énekeljük a záró éneket, amely a Bibliaolvasó kalauz szerinti mai napra mi énekünk, a 681. ének első versét és a 4. végig. Ezt nem szoktuk énekelni Isten tiszteleten, mert ez esti ének, de a mondani valója az ugyanúgy szól hozzánk most is.
Krisztus, ki vagy nap és világ, minket sötétségben ne hagy, igaz világosság te vagy, kárhozatra mennünk ne hagy. Mi szemeink, ha alusznak, szíveink rád vigyázzanak. Te hatalmadnak ereje, légyen híved itt őrzője. Úristen, hozzád kiáltunk, gondviselünk légy oltalmunk, őrizd meg ellenségektől, lelki testi ínségektől. Parancsoljad angyalidnak, hogy mi ránk vigyázzanak, ami gonosz ellenségünk messze távol járjon tőlünk. Emlékezz